Édesatyám, tiéd az ég és tiéd a föld, a hold és a nap. Ezernyi csillag megalkotá, azt legyen szava. Kék színű ég, viharzó tenger, szikrázó napfény, ősz és a tél. Tavasz virága, nyárnak kalásza, téged dicsér. Mélyen meghajtom térdem előtte szent atyám, őszinte szívvel mondok hálát. Áldásod jó kegyelmet gazdagon árad. Édesatyám, tiéd a szívem, te tőled kaptam új életet. Azóta érzem minden nap őrző kegyelmedet. Jönnek bajok, ezer veszélygond, próbáltatás és nehéz napok. Nem ártanak, mert Krisztus Jézusban tiéd vagyok. Mélyen meghajtom térdem előtte szent atyám, őszinte szívvel mondok hálát. Áldásod jó kegyelme gazdagon árad rám, békét és szent örömöt át. Mélyen meghajtom térdem, mélyen meghajtom térdem előtte szent atyám, őszinte szívvel mondok hálát. Áldásod jó kegyelmet gazdagon árad rám, békét és szent örömöt át.
Maradjunk állva és olvassunk Isten igéből, amit megtalálunk írva Pál apostolnak második levele a korintusi gyülekezethez. 6. fejezetből az első 13 verset fogjuk felolvasni. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és ime élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.
Kedves testvérünk, a mai felolvasott ige szakasznak a testvérek azt a vezérgondolatot adták, hogy Pál szolgálata és annak fogadtatása. Hát, amint láttuk is a testvérünk, mely ige szakaszból felolvasott most a Korintus második levél 6. részből, ez ebből áll elsősorban, hogy Pál a saját példájával próbálja inteni a korintusiakat és a hittestvéreit és más embereket is arra, hogy méltóképpen fogadjuk be Isten kegyelmét, és azt is azt méltóképpen használjuk fel itt a földi életünk során. És bizonságtevésemben igyekszek rövid lenni, de inkább az első két ige versről szeretnék beszélni, majd az utolsóról néhány gondolatot. És már az első ige verset úgy olvassuk, mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába nem vettétek légyen az Isten kegyelmét. Tehát Pál apostol már inti a korintusi gyülekezetet, és azokat a testvéreket, akik még esetleg nem fogadták be Isten kegyelmét, hogy ne vegyétek hiába, ne utasítsátok vissza Isten kegyelmét. Ne bánjatok vele könnyelműen, mert annak következményei vannak, és biztassa a gyülekezetet, hogy fogadják inkább be a megváltót, és fogadják be az igét, mert ennek lesz jó következménye. És a második versben, ahogy olvassuk, hogy mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és üdvösség napján megsegítettelek, ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. Itten Pál apostol, ha utána nézünk, az Ézsaiás 49. részből, a 8. versből idéz, és pontosabban, ha megfigyeljük és áttanulmányozunk figyelmesen az Ézsaiás 49. levelét, itt erről van szó, hogy Isten perel a nemzettel, mert elutasították, nem fogadták a messiást. És tudjuk, hogy ennek a következménye pedig a halál lett. De a 8. versben mindjárt kitér a proféta arra, hogy meghallgattalak, pontosabban, hogy idézem, hogy kellemes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Itt már az Úr Jézusnak az imádságára egy válasz az Atya részéről, hogy a kellemes időben meghallgattalak, és megsegítettelek. És beszél itt a kellemes időről, és az üdvösség napjáról. Hát én úgy értelmeztem ezt, testvérek, hogy ez még akkor csak profécia volt, majd később, amikor az Úr Jézus megfeszítették, meghalt és feltámadott, akkor győzedelmeskedett a halál felett, és ettől a perctől már nem csak profécia lett számunkra ez az ige, ez a drága ígéret, hanem valójában már aktuális lett attól az időtől kezdve, abban az időben és most is. Ezek az igék figyelmeztetnek bennünket, testvérek, azok, akik elfogadtuk az Úr Jézust is elsősorban, hogy ne éljünk vissza vele a kegyelemmel. Ne éljünk vissza, és ne legyünk közömbösek, drága nagy kegyelem, mert az Úrnak, ha bár sokba került, nekünk ingyen kegyelem, és fogadjuk azt a szeretettel, fogadjuk a mi szívünkben, és teljes mértékben tudjuk átadni mi az életünket az Úrnak. És vannak sokan, gondolom, akik visszautasították ezt a kegyelmet, és visszautasították Pál apostolnak a tanítását is, és a mai napokban is vannak emberek, akik nem tudják úgy fogadni ezt az üzenetet, ezt a kegyelmi ajándékot, és közömbösen élnek vele. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy az ige magva, az evangélium ne essen terméketlen földbe, munkáljuk meg, hagyjuk, hogy Isten munkálja meg a szívünket, hogy az ige, az evangélium a szívünk gyökereibe hasson, és átformálja mi életünket teljesen. Abban az időkben is voltak nagyon sokan, akik, mint ahogy említettem, nem fogadták az evangéliumot, és Pál apostol is sok helyen, ahol megfordult, voltak azok, akik ellenkeztek vele, és visszautasították őt, voltak, akik mindenben megbotránkoztak, azt nézték, hogy mibe tudjanak belekötni, és ez nem nincsen most a mai napokban sem. Mai napokban is vannak olyan emberek, akik azt nézik, nem azt nézik a drága üzenetben, hogy mit üzen az Úr nekünk, hanem hol tudunk megbotránkozni benne. És ezért Pál apostol inti a korintusiakat is, hogy ne botránkoztassanak meg, a harmadik versben már írja, ne botránkoztassanak meg senkit, hanem a mi szolgálatunk, az ő szolgálatok olyan legyen, amikben, hogy az ige hirdetést, az igei szolgálatokat ne tudjanak kibúvót találni. Tehát mi életünkben is, gyakorlatban is kövessük az Úr példáját a szolgálatban is. És ekkor felmerült bennem az a kérdés, hogy milyen az én szolgálatom, milyen az én szolgálatom, hogyan fogadják az emberek. Tehát tudok én nyíltan beszélni az evangéliumról, az Úr üzenetéről, amit az Úr ránk bizott. Vajon nyíltan tudok én erről beszélni? Vajon az életem is fedezi eztet? Mert nagy dolog az, hogyha az életünk is erről beszél. Nem csak itt a szószékről, vagy csak a szánkkal, hanem az életünk is ez bizonyítsa. Pál apostol itt áttér majd tovább, és bemutassa, hogy az ő életében hogyan működött ez. Pál apostolnak a legdrágább az volt, hogy az Úr akaratát kövesse mindenben, és ebben semmi nem gátolta meg őt. A szenvedésekben, amikor bebörtönözték, amikor megverték, amikor kigunyolták, amikor megvetették, amikor gondjai támadtak a gyülekezetekkel, ő ugyanon kitartóan és alázatosan szolgált. Ez példa számomra is, hogy ha én megvallottam Krisztust, mint személyes megváltom, hogyan szolgálom őt? Vannak akadályok, amik gátolnak ebben? Esetleg a mindennapi gondok és a nehézségek gátolnak ebben? Mai világ azt kiabálja, hogy nem kell nekünk a megváltó, nekünk a világ kell. Eszembe jutott, mikor Barabást és Krisztus Pilátus előtt volt, és a népet felkérték, hogy kit választottok. És mondták, hogy Barabást választjuk, Krisztust feszítsd meg. A mai világ azt kiabálja, hogy Barabást akarják, a világot, Krisztus feszítsék meg. De mi, akik elfogadtuk őt, felismertük benne a drága kincset, amelyet kegyelemből kaptunk. És szeretném, hogyha számomra és számunkra is nyilvánvalóan válna, és a szívünk mélyig hatna az ige, hogy ne legyenek akadályok, amik félreállítanak az Úr mellő. Mert lesznek a mi életünkben is, mint ahogy az Úr Jézus idejében is volt, és az ő életében is voltak szenvedések és akadályok, úgy volt Pál apostol, és majd az apostolok idejében is. Nagyon sokakat bebörtönöztek, megvetettek, de ők rendíthetetlenül mentek előre, és hirdették az evangéliumot. Ne legyünk egy lapos keresztény hívők, hanem hirdessük az ő kegyelmét, nem csak itt az imaházban, hanem az utcákon, és bármerre is járunk. Emlékszek az elmúlt években, amikor voltak alkalmak, amikor hétvégeken több időm volt, és több emberekkel tudtam beszélni, és beszéltünk az Úrról, minden ember megvallott, azt mondta, hogy én keresztény vagyok, nekem van vallásom, és megkérdeztem, hogy mi állott a kereszténységet, és akkor minden elhalkult. Akkor már nem tudtak válaszolni. Vagy ha megkérdezném én magamtól, vagy testvérek, ha megkérdeznék tőlünk az Úr, hogy miből áll a mi kereszténységünk. Mai Európában azt hirdetik, hogy mi keresztény Európa vagyunk, több országokban nem kellenek a bevándorlók, nem kell az iszlám, egyrészt ez jó is, de valóban keresztények vagyunk, valóban keresztény Európa vagyunk, valóban az Úrral járunk, vagy csak beszédez. És végezetül az utolsó három igevers, amit felolvas a testvérünk, ami még megfogott nagyon, hogy Pál apostolnak a gyülekezet iránt való szeretete. Az a szeretet, amellyel lehajolt a gyülekezet iránt, amellyel szolgált a gyülekezeteket, nagyon megragadta az én figyelmemet. Úgy mondja Pál apostol, hogy az én szívemet megnyitottam nektek, az én szeretetemet irántatok nyilvánvalóvá lett. Mert lássuk a levelekből és az ő életéből, hogy mennyire szolgált a gyülekezeteket, mennyire fontos volt neki a gyülekezet. Azt mondta, hogy én vágyok elmenni, mennyi hajlékba, de ti érettetek, itt akarok maradni, mert fontos volt nekik a gyülekezet. Nyitott volt a gyülekezet iránt, nyitott volt az ő szívében, teljes volt a szeretet a gyülekezet iránt. De a korintusi gyülekezet vajon bezárta az ő szívét, nem tudta teljesen megnyitni. És úgy van az most is, testvérek, hogy az Úr teljesen kitárta az ő szívét, az ő szeretetét mi irántunk. Egyedül mi vagyunk az akadálya annak, hogyha a krisztusi szeretet nem tud bennünk kibontakozni. A tékozló fiú példázatából is eszembe jutott, hogy mikor a kisebbik fiú elment az atyai háztól, akkor ő bezárt az ő szívét az atya felé, de az atyának a szíve mindvégig nyitva maradt. mindvégig nyitva maradt, és várta az ő tékozló fiát, hogy megjöjjön. És mikor megjött, a kebléről ölelte. És nyitva volt az ő szíve a nagyobbik fia előtt is, mikor zugolódott, és szemrehányást tett az atyának, akkor is nyitva volt az ő szíve, és azt mondta, hogy jöjj be! És be akarta fogadni. Rajtunk áll, testvérek, hogy mennyire hagyjuk, hogy Istennek a szeretete bennünk kibontakozzon. És ha bennünk és Isten között lévő kapcsolat helyreáll, akkor fogjuk tudni egymást igazán tiszta szívből szeretni, és akkor fogjuk tudni egymást tiszta szívből szolgálni is. Akkor már nem lesz nehéz a szeretet, akkor nem lesz nehéz a szolgálat. Én szeretném, hogyha ezek az igék ne csak egy elhangzott beszéd legyen számomra és számunkra, hanem valójában hadd munkálkodjon Isten bennünk, és formáljon bennünket, hogy felébresszen, és rázom fel bennünket sokszor a közömbösségünkből, és szálljuk oda teljes mértékben a mi szívünket, és a mi testünket, a mi lényünket az Úr iránt való szolgálatra. Ezt kívánom tiszta szívemből, számomra és a gyülekezet számára is. Amen. Most a zenekar szolgálatát kérjük, és majd utána pedig Nagy Kassa Péter szolgálata fog következni.
Tudom, hogy a testvérek hogy vannak vele, amikor énekelnek, akkor úgy magukba belegondolnak-e a szövegbe, vagy olvassák elő a szöveget, és jobban átélik. Hát tegnap ifjúságin énekeltünk egy éneket, a hithangosból a lelkem kíván téged. És úgy van a refrénje, hogy csak is téged, csak téged, csak is téged, Jézus csak is téged. Csak téged kíván lelkem, Uram, téged. Úgy elgondolkoztam, hogy jellemző-e ez a refrén, ez a két-három sor az én életemre. Hogy csak is Jézust kívánja az én lelkem. Csak ő szerinte akarok élni, csak az ő akaratát keresem. És a Máté evangéliumában ugye azt olvassuk a 6. rész 24. versében, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. Az utóbbi időben Isten egyre jobban rátevelte a szívemmel, hogy még jobban szálljam oda az én életemet neki, hogy csak is Jézust kívánja az én lelkem, csak is Jézus akaratát kevessem, csak is Isten dolgaival foglalkozzak. És ahogy készültem, még egy ének jutott eszembe, a hithangosból, ugyancsak a hithangosból az 550-es ének. Sokszor szoktuk énekelni, nekem többet ér Jézus, mint bármi más, amit nyújthat a világ. Így záródik a refrén. És gondolkoztam, hogy meddig ér többet nekem Jézus, mint bármi más. Amíg gyülekezeti alkalom helyett adódik egy másik, jobb lehetőség, péntek este vagy. Ha már eljöttem vasárnap délelőtt, akkor délután már nem jövök, mert voltam délelőtt. Ennyit ér nekem Jézus. És így ezek a gondolatok foglalkoztattak engem, hogy igenis, amit mondok, azt meg is éljem. Mert szoktuk mondani, hogy a szó elszáll, és az ívás megmarad. De úgy hiszem, hogy amit egyszer kimondunk, azt először is azt nem tudjuk visszavonni, esetleg kiavítani, ki tudjuk, de amit mondunk, az nagyon meghatározza a mi életünket, és kívánom azt a saját életemben is, és a testvérek életében is, hogy nagyon fontoljuk meg azt, hogy kinek is szolgálunk ebben a földi életben. Kinek is szálljuk oda az életünket teljesen. Istennek, vagy a világnak. Mert két úrnak nem szolgálhatunk. Nem szolgálhatunk félszívvel Istennek, és félszívvel a világnak. Nagyon gondolkozzunk el azon, és vizsgáljuk meg életünket, hogy kinek is szolgálunk igazán. És hogyha nem Istennek, akkor szálljuk oda még jobban Istennek önmagunkat is. Mindig nagyon foglalkoztasson minket az, hogy csak is Istent szolgáljuk. Csak is Jézus legyen előttünk. Hát ezt kívánom a saját részem és a testvérek számára is. Amen.
Fogálni majd utána a VK-s Benjamin.
gondolkoztam, testvéreim, milyen fontos szerepet játszik életünkben az önazonosság, az azonosságtudat. Bárhol bemegyünk egy hivatalba, egy bankba, egy hivatalos helyre, kell magunkat igazolni. Ki vagy? Mutasd a személyazonosságidat. Mint a Pál apostolnak a személyazonosságját olvasnánk ezekben a versekben. Ki ő? Isten szolgája. Nem csak Saulus, nem csak Pál, hanem Isten szolgája. Eszembe jut egy emlék, majdnem 7 éves, amikor igencsak bajba kerültem a személyazonosságom miatt. Illetve majdnem bajba kerültem. Az imaházhoz érkezett egy csomag édespám nevére, aki akkor már az Úrnál volt. Mi még itt laktunk. A személyazonosságunk már az új helyre szólt, ahol most lakunk. És hát ki kellett menni a csomagot. Elővenni a régi személyazonosságinak a másolatát, az újat és a halotti másolatát. És a hármat összevetve igazolni azt, hogy igenis, én vagyok a fia, és én tudom kivenni a csomagot az ő nevében, aki már nincs közöttünk. Testvéreim, nagy baj az, amikor a hívő ember mondja azt, mondom azt, hogy Isten szolgája vagyok, de nem látszik. Pál apostol azt mondja, hogy mi Isten szolgái vagyunk nyomorúságban is, üldözésben is, mindenütt. És mikor ezeket mondom, akkor elsősorban magamra gondolok, és engem ítél az Úr, hogy vajon csak mondom, hogy az ő szolgája vagyok, vagy látszik is. Az, hogy én most itt vagyok, és az, hogy most itt lehetünk, az olyan elődöknek tudható be, akik minden körülmények között Isten szolgáinak tekintették magukat, Isten is annak tekintette őket, és ez az azonosságtudat felülírta minden más körülményüket. Gondolok itt olyanokra, mint Rottmeier János, mint Johann Gerhard Donken, mint Kornya Mihály, és mondhatnám tovább a sort. És Isten kegyelméből én is, és mi is az ő szolgái lehetünk. Az az imádságom és kívánságom magamnak és mindannyiunknak, hogy Isten szolgája, ez az azonosságtudat határozza meg minden napunkat, minden percünket, akár munkahelyen, akár szomszédok között, akár orvosi rendelőben, akárhol lennénk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, az ő szolgáinak megjelenését. Hadd ne várjon hiába. Amen. Thank you.
két vasárnapja a Tini csoportban Dániel könyvével, életével foglalkozunk, és az első leckét én vettem, az az első részből, amikor Dániel és három társa, a 10 éves ifjuk elkerülnek ugye az istentelen országba, Babilóniába, egy istentelen, egy pogány nép közé, és ugye tudjuk, hogy fölkínálják nekik az, a király ételeit, a király borát, mindenféle ízletes dolgokat, és Dániel és ez a három ifjú pedig ellentáll ezeknek a dolgoknak, és azt kérik, hogy ők vizet ihassanak és zöldségeket egyenek. Egy próbára lettek téve, úgymond, és kiállták ezt a 10 napos próbát, de aztán nem csak 10 napot álltak ki ezek az ifjuk, hanem még 3 esztendeig. Nem volt ez olyan egyszerű, ugye, amikor minden nap különféle ízletes ételeket ott kínáltak, ellenállni a testüknek, és ellenállni minden olyan kísértésnek, hiszen ezt tudták, hogy ez szennyes dolgok, és ezekkel nem fertőztethetik meg magukat. És úgy, hogy készültem erre a reckére is, hogy a gyermekeknek átadjam, és tanulságképpen kiálljuk ez a próbákat, és különböző kísértésekben megálljunk, úgy megfedett a Jóatya, hiszen különböző próbákat ad nekem is, és adott nekem is. És hogyan vizsgáztam? És rá kellett jönnöm, hogy nem mindig jól. Szeptember elején ugyanis családilag egy próbába kerültünk, és az első reakció, na most mi lesz? Hogyan tovább? Mi fog történni? És néhány nap aggodalom után, és a sok tervezés után, mondjam azt, hogy oda kellett jönni, és oda kellett térdelni Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, a te kezedben van. Legyen, ahogy te akarod. Hiába tervezek én, hiába kalkulálok én, le kell borulni, nem kiborulni. És testvérek, az történt, ahogy imádkoztunk és leborultunk. Szeptember 7-én vártunk egy eredményt, reggel hajnalban, hogy fölkelek és kinyitom az igét. Azt az igét kaptam, hogy békességet adok néked, az én békességemet. Valóban nagy békességgel töltötte ez meg a szívemet, és aznap olyan jókedvvel mentem dolgozni, és később csörög a telefon, hogy minden rendben. Valóban az Úr tudott adni békességet. Minden kételyt eloszlatott, és ő adta az ő békességét. Csak fontos az, hogy ne boruljak ki, hanem boruljak le. És valóban így tudunk csak hitelesen beszélni a próbákról, ha mi is jól vizsgázunk, ha a próbák között mi is jól kitartunk. Aztán egy másik dolog, ami foglalkoztatott az utóbbi időben, már múlt vasárnap szeredai testvér is Benjamin említette, a szolgálatról volt szó, és őt is az Úr készítette, hogy szolgáljon különbözőképpen. És én is azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnék szolgálni, és hogyan tudnám az evangéliumot az embereknek továbbadni, úgy, ahogy szó van most is az evangéliumot elfogadtatni az emberekkel. És bár nincsenek munkatársaim, sokszor ezen gondolkodtam, hogy hát jó, nekem nincs olyan személy, akivel húzamosabb ideig együtt legyek, kiismerjem, megismerjem, és akkor becsepegtessem, elmondjam az evangéliumot, de vannak olyan emberek, akikkel csak pár perc erejéig találkozok, néhány mondatot váltunk, de abban a néhány mondatban is én próbáljak evangéliumot adni nekik. És pont a tegnapi nap is így történt, két esettel is találkoztam. Az egyik hölgy bejön, és azt mondja, jaj, csak meg ne öregedjen az ember. Látja, milyen két balkezes vagyok. Mondom, ne tessék ilyet mondani. Hát, hál' Istennek, hogy megöregedett. Na, nekem ilyet nem mondjon. Mondom, sok fiatal van, aki szeretne megöregedni, de nem tud sajnos, mert nem adatik meg neki. Na, vigyázzanak magukra. Mondom, jó, jó, mi kell vigyázzunk, és persze, hogy az ember is kell vigyázzon magára. De elsősorban tetszik tudni, ki vigyázott önre is? A Jóisten vigyázott. Nekem ne jöjjön a Jóistennel, mert én vigyáztam magamra. Én tudom, hogy hogyan étkeztem, hogyan vigyáztam az én egészségemre. Rám nem vigyázott ő elsősorban, esetleg másodsorban. Ne tessék el mondani, mert a Jóisten az, aki mindannyiunkat számon tart, és ő vigyáz ránk. Van, aki nem fogadja az evangéliumot. Van, aki elutasítja. Egy idős bácsi majd bejön, és kérdem, hogy tetszik lenni. Köszönöm szépen. jól vagyok, nem dicsekszem. Hál' Istennek, hogy jól van, örülök, hogy jól tetszik lenni. De azt is jól tetszett mondani, hogy ne is dicsekedjen, mert aki dicsekszik, tetszik tudni, hogy mivel dicsekedjen, az Úrba dicsekedjék. Nagyon jól mondja a fiatalember. Abba kell dicsekedjünk. Néhány mondat csak. Van, aki fogadja, van, aki elutasítja. De mindenkinek oda kell csepegtetni, és oda kell mondani néhány szóban az evangéliumot, mert az emberek vágyják és szomjazzák. Már aki. Sajnos van, akit az ördög nagyon megkötözött. És erre indította az Úr, hogy eképpen is szolgáljak. És szolgáljunk eképpen. Tudom, hogy a testvérek is teszik ezt. A munkahelyen, vagy ahol megfordulnak, talán egy üzletben, vagy piacon. Tegyük ezt, mert az embereknek szükségük van, hogy meghallják az örömhírt, az evangéliumot. Hadd próbáljuk, hadd tudjuk velük elfogadtatni, hogy mindannyian a mennybe legyünk. Amen.
Köszönjük szépen a bizonyságtevéseket. Nagyon jó volt ezeket az élethelyzeteket, hogy mi is bepillanthattunk. A Jóisten munkálkodik, és ha az igét megéljük, akkor annak van a legnagyobb hatása a környezetünkben. Köszönjük a zenekarnak is a szolgálatát. Rám újszerűen hatott ez a zenélés, és ez az ütemes zene, ami ugye már sokan elszoktak a mandolinozáshoz, mandolinozástól. Lehet olyan ez, mint a biciklizés, hogy nem lehet elfelejteni, csak az ujjunk felejti el, és egy kicsit sajog utána. Hát biztatom a testvéreket, hogy máskor is. És ha lehet, még együtt is énekeljünk a zenekarral, ugye? Minket is megelevenít, hogyha együtt énekelhetünk a zenével. köszöntünk mindenkit az Úr házában. Most az énekkar szolgálatát kérem, és utána az igéből szólok.
Szép az életem, a Lord Jézusom, benned találtam meg a vigaszom. Itt az élet hajnal, a hívő szívek vigasza, hol a fényed, végi lényed van jelen. Jézusom, szép az élet nálad így boldogok, kik ezt élheti. Jézus hívó, menni kell, ami jó, azt tenni kell, így kövessük híven lába nyomait. Csodálatos a te szereteted, amelyel a bűnös megmentetted. E szeretet nem fogy el, hívő szívet nem hagy el, üdvöt készít címed békítégesen. Jézusom, szép az élet nálad itt boldogok, kik ezt élheti. Jézus hívó, menni kell, ami jó, azt tenni kell, így kövessük híven lába nyomait. Gyönyörű a híve nép élete, akinek az Úr Jézus mindene. Nincs is abban gyűlölet, semmi bűn, csak szeretet, szíve éke, égi béke, fény sugár. Jézusom, szép az élet nálad itt boldogok, kik ezt élheti. Jézus hívó, menni kell, ami jó, azt tenni kell, így kövessük híven lába nyomait.
Ezekről jut eszembe, hogy múlt héten kezembe került egy táblázat, ami az embereket a könyvek olvasása szemszögéből osztályozza és csoportosítja. És azt mondja, hogy az az ember, aki minden 4 hétben egy könyvet kiolvas, vagyis egy évben 13 könyvet, az lusta olvasó. Aki minden 2 hétben kiolvas egy könyvet, vagyis 26-ot egy év alatt, az közepes olvasó. Aki minden héten kiolvas egy könyvet, ez mennyi? 52 könyv egy év alatt, az már fejlett olvasó. És aki ennél többet olvas, az megszállott olvasó. Nem tudom, van-e megszállott olvasó közöttünk, vagy inkább ott a lusták és a közepesek között. Hát ez kihívás. Hány könyvet olvastam ki az elmúlt évben? Azt mondják, hogy mivel ugye interneten elérhető nagyon sok könyv, most már meg tanulmány, az emberek már nem olvasnak annyit. Ez nem is így van. Statisztikák szerint több könyvet nyomtattak az elmúlt évben, meg az években, mint korábban, mind a mellett, hogy elektronikusan elérhetők a könyvek. Az emberek mégis térnek vissza a papírformátumú olvasmányok felé. Hát nem tudom miért, a nyomdafesték illata, vagy a papír illata, vagy pedig másokok miatt. Tehát buzdítom a testvéreket, hogy olvassunk. A higiéniához, az egészséghez hozzátartozik az értelemhigiénia is, vagy mentálhigiénia, hogy az értelmünket is mozgásban tartsuk, gyakoroljuk, úgy, mint fizikailag, ugye a testünket kell, különben megbetegszik. Hát ahhoz, hogy értelmileg épek maradjunk, erre is szükségünk van. Múlt héten, ahogy készültem a ma esti igéből, arra gondoltam, hogy miért ne olvasnám gyorsan át ezt a levelet. Körülbelül 40 percbe tellett, míg átolvastam a korintusi második levelet. Nem sok idő. De milyen benyomást tesz rám egy ilyen gyors, egyszerű olvasás ennek a levélnek. És 4 dolgot jegyeztem meg, vagy döbbentem meg, amíg gyorsan átolvastam ezt a levelet. Az első, azt jegyeztem meg, hogy Pál készíti elő a 3. útját Korintusba, és ezért ír a gyülekezetnek. A másik az volt megdöbbentő, hogy volt egy ember, egy befolyásos ember a gyülekezetben, aki nagyon rossz irányba terelte a rossz példája miatt a gyülekezetet. És emiatt nagyon sokat viaskodott Pál, és a 12. rész alapján azt is ki tudjuk jelenteni, hogy megtérni nem akaró testvér volt ez, és ez nagyon sok gondot okozott neki, és szinte egy egész levelet neki szán ennek a névtelen testvérnek. A harmadik dolog, ami meglepett, hogy nem egyedül írta ezt a levelet. Már az első versben leírja, hogy én írom a levelet, és ki a társszerző? Timóteus. Timóteussal együtt írták ezt a levelet, már a 6. rész első verse is többes számban kezdődik, vele együtt munkálkodva intünk is titeket. És végig vonul, és arra gondoltam, hogy milyen bölcs dolog volt, amikor ilyen érzékeny pontot egy meg nem térni akaró ember kell inteni, és aki egy egész gyülekezetet veszélybe sodor, ez nem egyedül írom, bár Pálnak lett volna annyi tekintély egyedül is. Tehát Timóteussal együtt írták a levelet, és az utolsó és a negyedik dolog, ami úgy gyorsan egy olvasásról megdöbbentett, hogy Pál sehol ennyire nem mutatja be önmagát, mint Krisztus gyenge szolgáját. Azt mondja, hogy olyan hatalmas leveleket ír, de a beszéde gyenge, silány, és leírja önmagát, és most is olvastunk fel egy felsorolást, hogy mennyi gyengeség van az Isten szolgájában. És aztán később a 11-12. Részekben bővebben tárgya, hogy mennyi mindennel találkozott, mennyi gondja van, és még a testében is van egy töv is, és ez is csak úgy akadályozza, és állandóan visszahúzza, és az Úr nem gyógyítja meg őt, és bemutatja a Krisztus gyenge szolgáját. Vajon orvosolni a problémát csak így lehet, hogyha annyira megalázkodunk, és annyira leereszkedünk, hogy a bűnös olyan magasan maradjon egyedül, hogy megszégyelje magát? Van ez így. Krisztus gyenge szolgája. Én is szeretném folytatni ezt a gondolatot, és néhány dolgot elmondani, hogy hogy értettem én meg, hogy milyen a Krisztus szolgája. Önmagát is elemzi ezzel Pál, de bemutat néhány alapelvet, hogy milyen a Krisztus szolgája. És három gondolatban szeretnék, mert úgy láttam, hogy három gondolat körül csoportosul ez az ige szakasz. Az egyik a Krisztus szolgája és a kegyelem, a másodikban Krisztus szolgájának életútja, és a harmadikban pedig Krisztus szolgájának a szíve. Krisztus szolgája és a kegyelem. Testvérünk szólt arról, hogy most van a kegyelem ideje, és amikor Pál eljut oda az 5. rész végén, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg a megbékélés szolgálatát, mintha azt mondaná, hogy a rehabilitálás ideje most van. A helyreállás ideje most van. Ma van a helyreállás ideje. Ha nem ragadjátok meg, testvérek, szélnek megy a gyülekezet, és az jó lesz. Ma van a megtérésnek az ideje, mondja, ma van a kegyelem napja, és idézi az ószövetségi idézetet Pál apostol nagyon bölcsen. Most van az üdvösségnek, helyreállásnak a napja. Krisztus szolgája és a kegyelem. Hogy már elhangzott is, kegyelem nélkül nincs evangélium. Mert az evangélium magában foglalja az Isten kegyelméről szóló üzenetét. Kegyelem azt jelenti, hogy van bocsánat. Kegyelem azt jelenti, hogy el lehet rendezni a múltat. Le lehet zárni a múltat. Kicsit nevetséges volt, múlt héten vagy azelőtt héten, olvastam, amikor ugye a BTK módosult Romániában, hogy az arra jogosultak között szabadon engedtek véletlenül olyan rabokat is, akik nem voltak erre jogosultak. És akkor elindult a hajtóvadászat, végül megtalálták őket, egy ilyen hajléktalan szállón megtalálták azokat, akik ne nem voltak méltóak a kegyelemre. És visszavitték őket. Jó, hogy nem Londonba találták meg, de lehet már arra vették az irányt. Van úgy, hogy a kegyelemmel visszaélnek, és olyanok is oda csatlakoznak a megkegyelmezetteknek a csoportjához, akik még nem méltók erre, vagy nem jogosultak a kegyelemre. Na, hogy van ez az evangélium szemszögéből? Isten szolgája, a kegyelem hirdetője. Aki elviszi a jó hírt, hogy változott a BTK, vagyis nem a BTK változott, hanem Isten jósága, számotokra felkínálja a szabadulás lehetőségét. Csak egy különbség van a polgári és a bibliai, vagy az isteni kegyelem között. Addig, míg a román börtönből kiengedik bűnbánat nélkül is a rabokat, mert lejárt az idő, vagy megkegyelmeztek nekik, addig Isten kegyelme csak a megtérő bűnös számára aktiválódik. Meg van hirdetve mindenki számára, az ajtó nyitva van, de a lánc nem hullik le, nem mehet ki senki addig, míg bűnbánatot nem gyakorol. És azon gondolkoztam, hogy hogy jön ide az Isten szolgája? Ki az, aki a láncot leoldja az embernek kezéről és lábáról? Én egészen fiatal voltam, amikor az evangéliumi kiadó által megjelent könyv a kezembe került, az a cím, hogy őszintén Isten előtt. És ott szembesültem először ezzel a gondolattal, hogy kegyelmi légkör, aztán később Kovács Géza bácsinak is a könyvében volt egy fejezet, az életrajzi könyvében erről szó, hogy kegyelmi légkör. Ugye gyülekezetünkben átéltük Isten kegyelmi légkörét. Az Isten szolgája hozza-e a kegyelmi légkört egy gyülekezetbe? Mi is az a kegyelmi légkör? Átéltük már? Tudjuk, mi az a kegyelem légköre? Kegyelmi légkör az, amikor a bűnös magára ismer, és nem kell a fejére olvasni, hanem azonnal ráérez, én vagyok az az ember, és nekem van szükségem az Isten bocsánatára. Amikor a bűnbánat könnyeit előhozza a kegyelmi légkör. Ahol bátran meg lehet vallani a bűneinket, mert nem fogják ránk olvasni, meg felhozni később, hanem ott el lesz törölve, el lesz mosva, és egy olyan légkör alakul ki egy közösségben. Kegyelmi légkör az, ahol a megkötözött feloldozódik. Mert sokféleképpen megkötöz bennünket a gonosz, meg magunkat is kötözzük. És a kegyelmi légkörben felszabadul a lelkünk. Kegyelmi légkörben megújul a hívő ember, megújul a hívő embernek a lelke. A foglyok megszabadulnak a kegyelmi légkörben. És azon töprengtem, hogy Uram, ha én a te szolgád vagyok, hogyan járulhatnék én ahhoz hozzá, hogy a szatmári gyülekezetben ilyen kegyelmi légkör uralkodjon el? Ugye mindannyian vágyunk arra, hogy ne unalmas és terhes alkalmaink legyenek, ne az órát nézzük, hogy amikor ér már véget, hanem szinte ragadjunk magunkkal egy ilyen légkör, Isten jelenlétének a légköre. És azt mondjuk, hogy jaj, de jó volt az Úr jelenlétében lenni. Ott, ahol a ráncos homlokok kisimulnak, bűneinket le tudjuk tenni, gátlástalanul jöhetünk az Isten jelenlétében. Én vágyom az ilyen Isten tiszteleti alkalmakra. És hiszem, hogy van ilyen testvére. De hol van az Isten szolgájának a szerepe ebben? Létre tudom-e hozni? Ki tudom-e váltani ezt? És hogyha valamibe kerülne, kész vagyok mindent megtenni ezért. Pál apostol is erről ér ebben a levélben. Testvéreim, ha lehetne, hát én mindent megtennék ezért. Később mondja, a szívemet is kinyitottam, és leír, hogy mennyi minden szenvedést vállaltam, csak azért, hogy ti ezt átélhessétek, az Isten bocsánatát. Eszembe jutott, ugyancsak ebben a könyvben olvastam egy példát, az Isten kegyelmének jelenlétét úgy ábrázolta, mint egy völgyet, amelyet a víz kezd feltölteni. És a víz szintje jelképezi az Isten kegyelmének a kiáradását egy völgyben, vagy egy közösségben. Mint egy völgy, amelyik egy gáttal van elzárva, és arra vár, hogy a szint, a víz szintje emelkedjen, és ottan a sétahajók is elindulnak, és beindul, pezseg az élet, és ami azelőtt olyan halott volt, csak egy üres völgy volt, mint az ezékieli proféciában, a száraz csontoknak a völgye megelevenedik. Na ez a kegyelmi légkör. És azt mondja Pál apostol, hogy most itt van a kegyelmnek az ideje. Én ezt hirdetem nektek, korintusiak. És az Isten szolgája, Krisztus szolgája felel ezért, vagy nem? Vagy ki felel azért? És én úgy értettem meg, hogy úgy, ahogy egy völgy megteljen vízzel, vannak bizonyos zsilipek, amelyeket meg kell nyitni ahhoz, hogy az a völgy feltöltődjön. És minden közösségben vannak láthatatlan zsilipek, amelyek fel kell nyíljanak ahhoz, hogy az Isten kegyelme áradjon, és egyéneken keresztül árad be. Rajtam keresztül, meg rajtad keresztül, meg rajtad keresztül. És az Isten szolgájának látnia kell azt, hogy hol vannak ezek a zsilipek. Ha imaórát hirdetek meg, miért nem vesznek részt a testvérek? Vagy ha felszólítjuk őket, miért van az, hogy csak a megszokott, érzük azt, hogy valahol nem szakad fel a gát. Valahol el van zárva, és nem árad tovább. Lehet, hogy előbb az Isten szolgája kell a saját zsilipjeit felnyissa, amikor engedi, hogy szabadon az Isten jelenléte betöltse az ő életét. Hisz nem kérhetünk addig mást a gyülekezettől, míg mi magunk nem tesszük ezt. Annak mindenki örül, mikor árad a kegyelem, mikor egy közösségben ott van az Isten jelenléte is, azt mondják, milyen jó volt ma este is, hányan megtértek, vagy hogyan megújult a mi lelkünk. De vajon az én zsilipjeim felszakadtak-e? És a másik gondolatom pedig az, hogyha fel is vannak nyitva a zsilipek, de ha nem jön fentről az eső, a völgyet tápláló folyók is szárazok, és hiába fel van nyitva a zsilip, nem jön a víz. Az Isten kegyelme kell megpuhítsa a göröngyeinket, az életünket, feltörje azt. Ki lesz az első, akin keresztül kezd majd áradni be a víz, az Isten jelenléte a közösségben. És azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus szolgája a kegyelemnek az eszköze. A kegyelem az az Isten jótetszése egy közösségen. Azt nem harcoljuk ki, de meggátolhatjuk. Nem követelhetjük ki az Istentől, de meggátolhatjuk az ő jelenlétének a kiáradását a közösségünkre. Én szeretnék egy olyan ember lenni, akin keresztül áradhat és feltöltődik a közösség az ő jelenlétével. Kegyelmi légkör. Szóval a következőben találunk egy hosszú felsorolást. Krisztus szolgálja a kegyelmi légkörnek az eszköze egy gyülekezetben. Szóval a másik a Krisztus szolgájának az életútja. Főleg a mai világ egy ilyen teljesítmény orientált világ. Nem érdekel, hogy ki csinálja, csak legyen meg. Sokszor csak a megvalósítás. Hogyha természetesen veszünk ugye rengeteg feltalálást, meg a technika vívmányait, nem érdekel minket, hogy ki volt Edison, azt tudjuk, hogy Edison menetnek hívják a villanykörte menetét, de hogy ki volt Edison, hogyan élt Edison, de mindannyian élvezzük a villanyáramnak az áldásait, és sorolhatnák rengeteg dolgot, hogy Albert Einsteinról, az a magánéletéről, hogy ki volt, ő nem sokat tudunk. De hogy az atom kísérleteket, meg az atom energia felhasználását a munkatársaival együtt ennek az alapját létrehozták, aminélkül nem lenne annyi villanyáram, és nem lenne ilyen olcsó. És sok-sok dolog. Ez a felsorolás, ami a negyedik versen kezdődik egészen a tizedik versig, én úgy látom, hogy Isten érdekelt a szolgájának az élet útján. Mert a Krisztus szolgájának az élet útja, minden egyes állomása hozzájárul a Krisztus szolgájának a jelleméhez. És a Krisztus szolgája jelleme nem elhanyagolható. És a jellemünk épül fel, mint téglákból, vagy kő darabokból, az életünk eseményein keresztül. Nem csak a nagy szónoklatokra van szükség, jól felépített tanításokra. Ez is valóban nagyon fontos. De valahol az arany fedezett. Ott, hogy ki is vagy, hol ment végig a Krisztus szolgája, az ő életútja. Ez mind beépül a jellemünkbe. Ezért mondja Pál, hogy a tanító kipróbált ember legyen a gyülekezetben. De ki kellett kipróbálja? Az élet. És az élethelyzetek, és amik jöttek a próbák az életben, szükség van erre, hogy ilyen idő is elteljen, hogy az idő megmutassa, beépül szép lassan a jellemünkben. És hogy sokszor most visszatérek csak ezekre a tudósokra, feltalálókra, művészekre. Az életútjuk, ha ismernénk, mennyire befolyásolták az orientáltságukat, hogy milyen művészeti ágazatot hoztak létre, megdöbbennénk az összefüggésen. Sok példát lehetne itt felhozni, a művészektől, zenészektől kezdve, hogy miért van az, hogy a nagy tehetséges fiatal zenész egy olyan destruktív zenét hozott létre, irányzatot, ami fiatalok millióinak a lelkét tette tönkre. Mint Kurt Cobain például. Aki végül öngyilkos lett, ő maga is, és a követői kétségbe esetten. Ugye, sokan követték az ő példáját. Az életútunk befolyásolja azt, hogy kik vagyunk, és az üzenetünket is. És Pál hoz egy felsorolást, és azt mondja, ki vagyok én? Most jöjjek és dicsekedjek? Csak néhányat sorolok fel, azt mondja, a nyomorúság, a szükségek és a szorongattatás hogyan járult hozzá ahhoz, amit Pál hirdetett? A Krisztus szolgája hogyan épült ezekben? A nyomorúság nem járult hozzá, azt mondja Pál, hogy meg tudjatok vigasztalni másokat, akik hasonló helyzetbe kerülnek, ti is ezeken mentetek keresztül. És így már tudod, mit jelent vigasztalni másokat. A nyomorúságon mentél keresztül, vagy börtönök és verések. Miért kell, miért van szükség az Isten szolgájának ezekre? Hát az Úrnak nincs hatalma arra, hogy megszáradjon az őt verőnek a keze, és félúton megálljon, megteheti. De mégis engedi, hogy gonosz kezek üssék, bántsák a Krisztus szolgáját, mert ezt tették Krisztussal is. Milyen súlya van az ilyen ember beszédének. Én élőben soha nem hallottam Richard Wolbrand testvért, lehet vannak közöttünk, akik őt látták, találkoztak vele, de videófelvételek fent vannak a YouTube-on, és az az ember, aki azt hiszem 14 évet ült börtönben Krisztusért, és a szenvedések, amiket átélt feleségével együtt, és azt mondta, Krisztusért soha nem voltam megalkuvó. És azt mondták neki a börtönőrök, hogy érdemes ezt tenni a te Krisztusodért. Belőled egy senki lesz. Fizikailag tényleg gyötörték is őt. De amikor megállt az amerikai kongresszus előtt, remegett még a terem is bele. Szavainak olyan súlya volt. És miért van az, hogy a szavunknak nincs súlya? Szeretnénk nagyokat mondani, de senkit nem mozgat meg. Mert valahol nincs ott mögötte, az életútunk valahol nem ezt mondja. Aztán beszél a virasztásokról, bőtölésről, fáradozásról. Amikor Krisztus szolgálja, éjszakákban nyúlóan tanulmányozza az igét, és olyan imákat mond el, amikre úgy néz ki, hogy soha nem jön válasz. És lehet meg sem éri imáinak, az imáira jött választ Istentől, meg sem éri fizikai életében, majd lehet az utódai fogják megtapasztalni. Miért? Van-e értelme ennek? Bőjtölések. Miért sanyargassad önmagad? Nézd meg, mások úgy is tudnak hívő emberek lenni, hogy soha nem vállalnak. Miért menjél el a külön ima alkalomra? Nem látod, hogy csak hárman, négyen vagy ötön vesznek részt? Miért kell neked olyan különösnek lenned? És jön a gonosz is támad az, hogy semmi értelme ennek, mert senki nem látja. De beépülnek a jellemünkben, és a jellem gyöngy lesz később, és a szavainknak súlyt fog adni. Pál azt mondja, hogy mondjam tovább, a tisztaságban adjak példát. Van értelme tisztán megmaradni az erkölcsben, az üzleti életben, a társadalomban? Ott, ahol senki nem látja, senki nem marad teljesen tiszta. Őrültség ezt csinálni, elszegényedsz, és nem fogsz érvényesülni. Van értelme ennek? A tisztaság is relatív fogalom a mai társadalomban. És a Krisztus tisztasága a Biblia mellett minden más szürkének fog látszani. Van-e értelme? Türelemnek, jóságnak, képmutatás nélküli szeretetnek. Azt mondja Pál, én csak ebben tudom ajánlani magamat. De tudom ajánlani az igazság igéjében, az Isten erejében és a Szentlélekben. És az az ember, a Krisztusnak az a szolgája, amelyik Isten ígéjével kell és fekszik. Múlt héten hallottam egy emberről, aki azt hiszem 40-szer olvasta ki a Bibliát, mióta megtért. Azt mondja, hogy egy évben 3-szor olvassa ki a Bibliát. És hogy egy igeverset kérdeznek tőle, megmondja, az jobb oldalt ott fent van a jobb oldali sarokban az az igevers. És ilyen pontosan tudja idézni. Van értelme, testvér? Teológiát nem végzett, lelkipásztor soha nem lesz belőle. Miért csinálod, testvér? A Krisztus szolgájának úgy van tekintélye, mert az erőt Isten adja. De Isten az ő erejét nem adja akárhova is akárkinek. Akkor az Úr Jézus azt mondta, hanem vesztek erőt, minek utána eljön a Szentlélekre jártok. Az erőt Isten küldi, de a mi feladatunkat mi végezzük el. Mikor Pál később arról ír, hogy a galáciaknak ír, hogy a pusztában töltöttem 14 évet. Ez a drága apostol, ott tölteni a pusztában annyi évet. Hát nincs nagy szükség rá. El van veszve ez a világ, vinni kell az evangéliumot. Igen ám, de a Krisztus szolgájának az életútja nagyon fontos. És ha úgy is látszik, hogy elveszett vagy eltékozolt idők, amit Istennel a csendességben töltünk el, azok beépülnek. Mert a Krisztus szolgájának az életútja nagyon fontos. Közeli példákat is lehetne említeni. Testvéreink, előjárók, laikusok vagy lelkipásztorok, akik a kommunista időben vállalták a szenvedést is. Nekem is volt lehetőségem néhány testvérhez elég közel kerülni. Mindig az volt bennem, hogy tessék mesélni a múltról, hogy volt a megtérése. Mert kíváncsi voltam, hogy miért van olyan ereje a szolgálatának ennek a testvérnek. Beszéljen a múltjáról. Beszéljen, hogyan jutott el idáig. Krisztus szolgálja. Szeretném befejezni a Krisztus szolgájának a szívéről. 11., 12., 13. versben beszél erről Pál apostol. És azt mondja, hogy a szánk megnyílt, szívünk pedig kitárult előttetek. Van úgy, hogy csak a szánk nyílik meg, és a szívünk nem tárulkozik ki? Már a Krisztus szolgáiról beszélek. Mert ha a szívünket kinyitjuk, akkor annak megvan a kockázata. Mert ha a szívünket megnyitjuk, akkor oda belátnak, és oda be is jöhetnek a szívünkbe. Mert ezt a kifejezést használja itt Pál apostol, mint egy kapu, mint egy ajtó, amit megnyitottunk előttetek, korintusiak. Mint egy kiállító terembe, bejöhettetek, nézzetek végig a szívünkben. Valaki azt mondta, hogy a mai imaházak csupa üvegfalúak kellene legyenek. És olyan üveggel kellene ellátva legyen, hogy bentről ne lehessen kilátni a világba, de akik kint elmennek, mindenki benézhessen és láthassa, hogy mit csinálnak a hívők bent az Isten tiszteleten. Hadd lássák, hogy mi van itt bent. Hadd lássák, hogy kik járnak ide, és hogy milyenek a hívő emberek. Nyár végén, akkor Bécsben jártunk, elmentünk Patrikért, lehetőségünk volt sok szép teret, meg épületet is megtekinteni, és az egyik este elmentünk egy koncertre. Gróf Batthyány Lajosnak volt ottan egy, ma is van egy palotája, és a díszteremben volt megtartva a koncert, és hogy beléptünk oda, terembe, már maga a teremnek nagyon szép a hangulata, és ugye a helyek már nagyjából el voltak foglalva, már éppen kellett volna kezdődjön a program. Az első sorok még üresek voltak, ezek az elit sorok, VIP ülések, drágábbak voltak, és egyszer csak jön egy ázsiai csoport, jó, beszédesen jönnek be, és abban nagy csend, olyan feltűnő volt, hogy ők jönnek, és ott a zsibongva, aztán leülnek. De hogy megszólaltak az első akkordok, az egész terem átszellemült. És hirtelen mindenki elcsendesedett, és kezdtek mély gondolataik támadni az embereknek. Ilyen hatása volt annak a környezetnek az emberekre. Amikor Pál arról beszél, hogy a szívünket megnyitottuk előttetek. Ha a Krisztus szolgálnak a szívében, Krisztus lakik, és oda bejönnek a korintusiak, vagy a szatmáriak, vagy akárkik, beengedem a szívemben, Krisztussal fognak találkozni. Ezért veszélyes az, amikor azt mondják, hogy a Krisztus szolgálja, nyissa meg a szívét, táruljon ki, tárulkozzon ki a közösség előtt. Nem merjük, mert megdöbbenünk attól, hogy mit fog látni a szívünkben. Vajon át fog-e szellemülni arra, aki ott bent lakik, a szívünk mélyén? Én még nem voltam a terrorházában Budapesten. Van egy múzeum, ugye a kommunista üldözöttek emlékére, de voltam Mármaros-szigeten, a belvárosban, a börtön át van alakítva a múzeummá. Ajánlom, aki még nem járt ebben a múzeumban, látogassa meg. A kommunista rezsim áldozatainak van szentelve, és nagyon szépen el van készítve ez a börtön a látogatók számára. De hogy bemegyünk abba az épületbe, szinte mi magunk is átéljük azokat a borzalmakat, amik be vannak mutatva, vagy amit átéltek ott az emberek, akik oda voltak bezárva. Kérdésem az, hogy a Krisztus szolgálja, vagy az Isten szolgálja, amikor a szívét megnyitja, milyen szellemi hatás alá kerül a közösség, vagy a hallgatóság? Miért nem nyitják meg viszont a szívüket a gyülekezet hallgatói? Azt mondja Pál, hogy mi megnyitottuk, de most rajtatok a sor. nem a mi szívünkben van kevés hely a számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely a számunkra. És ugyanez a gondolat található a 12. rész 15. versében, akkor azt mondja Pál apostol, én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. Valahol nem ment a kommunikáció, a szellemi kommunikáció. De van verbális kommunikáció, meg más jellegű, de a szellemi valahol elakadt. És Pál azt mondja, hogy mi kinyitottuk a szívünket, de nem tapasztalunk hasonlót a ti részetekről. Attól tartok, hogy ma egyre több az ilyen értelembe vett kirakat keresztény, akinek van egy kirakatja, és mögötte, ami van, az nem látszik. És olyan távoli válik, ködössé válik a közösségi élet, a kapcsolatunk egymással, hogy ha jobban megismernének, akkor az nem lenne olyan jó. És nem engedjük, hogy a kereszténység mélyebbre hason, hogy a kirakatot félredobja onnan, a függönyöket félredobja, és hadd látszódjon meg, mi van a szívünkben. Hát Isten akkor tud velünk kezdeni valamit. Akkor tud betölteni, hogyha a szívünket készek vagyunk megnyitni. Egészen fiatal volt, amikor megtértem, és lehetőségem volt különböző gyülekezetekben, meg lelkipásztorokkal is szolgálni, és abban az időben még nem volt divat, hogy szállodába vagy motelbe küldjék a vendéget, hanem haza hozzájuk. És 10 évesként emlékszem, milyen megtisztelő volt látni lelkipásztoroknak az életét a szószéken kívül, vagy a szószék után, vagy a szószék mögött. A családi környezetükbe bekerültünk, hogy milyen volt az, ami ott van otthon a lakásukban. A gyermekeikkel, feleségükkel, milyen légkör uralkodik abban a családban. Tárjátok ki ti is a ti szíveteket. Hogy tudnám én azt elérni? Nem miattam. Vagy miért van az, hogy a Krisztus szolgái egy idő után lassan bezárják a szívüket? Mert néha naivság annyira nyitottnak lenni. Főleg, amikor egyesek, úgynevezett keresztények, sáros cipőjüket beledörzsölik a megnyitott szívedbe, képletesen mondom, visszaélnek azzal a bizalommal, azzal a szeretettel, és akikre ráadoztad az életednek egy részét, egy cikkét, és látod, hogy nem viszonozzák ezt. Ez nagyon nagy frusztráció, testvérek, a Krisztus szolgájának. Akkor azt mondja, hogy mindenemet, mint áldozat, odaöntöttem magam, értetek, de hogy van az, hogy tőletek nem kapom ezt viszont? Talán abban találom a választ, hogy kialakult egy ilyen konzumkereszténység, hogy egyesek, akik csak szolgálnak, és mások, akik csak fogyasztanak. Sorra kerüljünk ide a szószékre. Mindenki. Idézőjelbe véve. Hogy mindenki tudja meg, mit jelent szolgálni, adni a közösségnek, áldozni a közösségért. Mit jelent nekem az a testvérem, akit lehet mindig ott fönt a sarokban látok, vagy akivel soha nem találkozom, amikor zártabb körű ima alkalom van. És hogy lehetne kialakítani egy ilyen lelki közösséget? Én erre vágyom. Isten szolgájának a szíve, és nem tudom befejezni úgy, hogy ne beszéljek a Krisztus szívéről. Ha nem is látjuk a Krisztus szolgájának a szívét, de az Isten szívét, vagy Krisztus szívét látnod kell. Ugye az énekünk mondja, hogy vérrel telt szent forrás ömöl Jézus sebeiből. Az a szív, amely érted megnyillott, és érted megsebződött. Nem kapta viszontzásul az Úr Jézus. Még a saját tanítvány egyik elárulta, a másik megtagadta. És mégis vállalta, és a szívét osztotta meg mi velünk. befejezem azzal a gondolattal, amit az Úr Jézus mondott, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Ha nem Krisztusnak szolgálsz, akkor kinek? Ha rád nem illik az a felsorolás, amiről ma este beszéltem, akkor kinek a szolgája van? És vesség vizsgálója vagy. Ma este arra szólítottál fel, hogy mi is nyissuk ki a szívünket. Uram, látod, hogy sokszor beleremegünk, hogyha erre gondolunk, hogyha belelátnál oda. Uram, kérlek, hogy jöjj újból, és kopog szívünk ajtaján, és hadd nyíljon a zár, és engedjük, hogy lényünk legmélyéig megérints. És tarts nagy takarítást, ha kell. Újítsd meg az életünket, áraszd ki kegyelmed reánk, és add a kegyelem légkörét közösségünkben, hogy a láncok lehújjanak, hogy a foglyok megszabaduljanak, és a bűnösök megtisztuljanak. Köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk ma este is. Tied legyen a dicsőség az Úr Jézus nevében. Amen.